Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink, testvéreink! Tudjuk, hogy a Szentírás alapján a világon összesen kétféle gondolkodás létezik, kétféle magatartás, kétféle életút. Az egyik az érdemek szerint való gondolkodás és életút, a másik pedig a kegyelem gondolkodása és életútja. Hogy milyen az az érdem szerinti gondolkodás, arról mindenkinek közvetlen tapasztalatai vannak, hiszen ebben nőttünk fel, és ezt látjuk. Az én ennyire vagyok képes, én ennyit dolgozom, én ezt csinálom, én teremtettem elő, én soha, én mindig. Ha lenne valami regisztrációs műszer az életben, ami a mondatokat kimutatná, akkor biztos, hogy ezek tonnányi mennyiségbe gyűlnének össze, olyan sokszor hangoztatjuk őket. De mit jelent kegyelemből élni? Mit jelent az, amit így mond a Biblia, hogy növekedjetek a kegyelemben? Mit jelent egy egész más életnek fölépülni? Amikor az én porba hull, amikor látjuk az ember gyengeségét, tehetetlenségét, és az emberben föltámad a fölismerés, hogy én nem magam akarok élni, én nem magamra akarok számítani, én Istenre támaszkodva akarok élni, én a kősziklára esve akarok élni, ezek a bibliai hasonlatok és kifejezések. Bár a világunkban sok minden keveredik, de ez a kétféle gondolkodás, magatartás, ez szintisztán elválik egymástól, és amikor összeütköznek ezek a történelemben, láthatjuk, hogy az egyik nem értheti meg a másikat. Ami az egyiknél igazság, az a másik szemében hazugság. Az érdem szerint élőkre a kegyelem embere úgy tekint, mint akik becsapják magukat, mint akik áltatják magukat, mert mi az az emberi érdem, és mi az az emberi büszkeség, amire építeni lehet. Ki az ember, akinek csak egy lehellet van az orrában. De a másik csoport is rosszként tűnik fel, mert hiszen kegyelemből élni, hát mit jelent ez? Kegyelemből élni, hát ez olyan rossz tudat, hogy mindig kegyelemre szorulni, vagy elfogadni a kegyelmet, én ezt nem értem meg. Nekem van magamhoz való eszem, erőm, majd én előteremtem az életben azt, amire szükségem van. Ami az egyik oldalon igazság, azt a másik oldal hazugságnak tartja, és fordítva is. És ez a kétféle gondolkodás a legélesebben Krisztus keresztjénél ütközik össze. Ezért kérem, hogy lapozzuk fel Máté Evangélium a 27. fejezetét, és Máté Evangélium a 27. fejezetében olvassuk el a megváltásunk beteljesedésének ezt a kis részletét, a Máté Evangélium a 27. fejezet 37. versétől a 44-ig tartó verseket. Tehát Máté Evangélium a 27. fejezet 37. versétől olvasom. És a feje fölé illesztették az ő kárhoztatásának okát, odaírván, ez Jézus, a zsidó királya. Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, és a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépített, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanazt hányták a szemére. Kedves gyülekezet, ebben a felolvasott ige szakaszban három igazság van, ami három hazugság, vagy így is mondhatnám, hogy három hazugság van, amiről kiderül, hogy igazság. Attól függ, hogy honnan nézzük. Nézzük csak meg, hogy a 37. vers mivel kezdődik, hogy amikor Jézust fölfeszítették, akkor ugye Pilátus így döntötte el, hogy három nyelven, héberül, görögül és latinul ezt írják a kereszt tetejére, ez Jézus a zsidó királya. Hát ugye ez egyrészről hazugság, mert Jézus soha nem akar király lenni. Ugye ismerjük a történetet, királya akarták megválasztani, Galilea népe szerette volna őt királlyá tenni, de azt olvassuk János evangélium a 6. fejezetében, hogy Jézus visszavonult, és olyan hallani nem akart erről, hogy ő hatalmat vegyen a kezébe. Ez egy nagy hazugság volt. De ugyanakkor a legnagyobb igazság. Hogy értsük ezt? Hát, hogyha a zsidó név átvitt értelemben is szerepel a Bibliában, és a zsidó a mindenkori hívő embereknek a jelképes megnevezése, akkor ez a hazugság a Pilátus vagy mások akaratán kívül a legnagyobb igazságot fejezi ki. Mert egy hívő embernek ki a király? Egy hívő ember kit akar követni? Egy kereszténynek ki a királya? Csak nem a hatalom királya, hanem az igazság királya. Tehát ez egyik oldalról nézve egy hatalmas hazugság, másik oldalról nézve egy hatalmas igazság. Ha most fölidézzük azt, ami történt, hogy például Jézus maga hogy állt ehhez a címhez. Nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy végig gondoltátok-e mind a négy evangélium alapján, hogy Jézus például hogyan viszonyult ehhez a címhez. Mert amikor őt kora hajnalban odaviszik Pilátushoz, és Pilátus kérdezi, hogy mit akarnak, akkor előzetesen úgy hárítják el azt a kérdést a vallási vezetők, hogy azt mondják neki, hogy ha gonosztevő nem volna, akkor nem hoztuk volna ide elődbe. Gonosztevőnek nevezik Jézust. Utána meg királynak nevezik. Micsoda bukfencek? És amikor végre kibökik, mert látják, hogy Pilátus foglalkozni akar az üggyel, akkor azt mondják, hogy hát azért kell megfeszíteni, mert királlyá teszi magát. És akkor Pilátus fölteszi a kérdést, te vagy a zsidó királya? És egy ilyen cím fölemlegetés, hogy a zsidó királya Jézusnak milyen csodálatos magatartásra ad okot. Először azt mondja Jézus erre, te mondtad. Pilátus megdöbbe, csak ennyit mond, te mondtad. Hát helybe hagyja. Helybe hagyja. Talán megint tanácskozik a vallási vezetőkkel, újra fölteszi neki a kérdést. Te vagy, valóban, te vagy a zsidó királya? Akkor már Jézus már többet mond, azt mondja, hogy magadtól mondod ezt? Hogy mások beszélték néked én felőle? Milyen csodálatos, hogy egy hazugsághoz Jézus hogyan viszonyul, hogyan fejti föl ezt a hazugságot, és hogyan lesz ebből a hazugságból igazság? Mert itt két világ áll egymással szemben, az emberek világa és Isten világa, az érdem világa és a kegyelem világa. És Pilátus megdöbben, hogy most már jószerivel nem én kérdezem őt, hanem ő kérdez engem. Hát miféle rab ez? Miféle valaki ez, akit pár perce ismerek és ilyen nyugodt? Ugye a Jézus élete című könyvünkben érdemes elolvasni ezt a részletet, hogy Ellen White bemutatja, hogy amikor megjelenik Jézus Pilátus előtt, és Pilátus ránéz az arcára. Nincs az arcon dac, nincs az arcon sértettség, nincs kihívó tekintet, nincs benne harag, indulat. Úgy áll előtte ez a valaki, hogy szinte megdöbben, és később majd ki is mondja a nagy minősítést, hogy íme az ember. Hogy őt aztán lehet embernek nevezni. De most Pilátus indulatba jön, hogy miért Jézus kérdezi, és azt mondja neki, hogy hát mit cselekedtél, a te néped és papi fejedelmeit hoztak elő, én nem tudom, hogy mit jelent a zsidó király, de most már mondd meg, hogy mi ez, hogy király. És akkor Jézus megmondja, hogy mit ért ő a királyon. Én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát én az igazság királya vagyok. Kedves gyülekezet, milyen nagy különbség. Hatalom királya, igazság királya. Tehát az ég és föld, nem? Sokszor, amikor én kisgyerek voltam, nem tudtam elképzelni, hogy miért mondják Istenre mindig azt, hogy Úr. Hogy ő a nagy Úr. Meg király. Hát akkor attól félni kell. Nem ismertem a Szentírást. Nem ismertem azt, hogy a Szentírásban a Jóisten bemutatja, hogy kétféle értelemben van értelme a király szónak. Van úgy, hogy az emberek értik, az emberek mindig hatalmat, pénzt társítanak hozzá, hadsereget, polgárőrséget, az egész országra kiterjedő politikai hatalmat. Ő viszont a királyon mást ért, amiről ma délelőtt beszéltünk. Ő a szolgálat királya. Ő az odaadás királya. Ő az első azok között, aki szolgál. Tehát ezért mondom, hogy Jézus is megmondta Pilátusnak, és közel vitte a szívéhez, hogy tőlem nem kell félned, Pilátus. Én nem török a te hatalmadra, meg senki trónjára nem török. Én nem a hatalom királya vagyok, én az igazság királya vagyok. És aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mert minden ember lelkeméjén azért ott van az igazságra való vágyakozás. Miért? Mert minden ember szenved az igazságtalanságoktól. És minden ember kívánva kívánja azt, hogy igazságban éljen, és hogy bárcsak az igazság győzedelmeskedne az életben. Tehát íme az első felirat, amit a 27. versben olvastunk, ez Jézus a zsidó királya. Hát egyrészt egy hazugság, mert Jézus soha nem akart király lenni, visszautasította a király címet, másrésztről pedig egy óriási igazság, mert ő király, csak másféle értelemben az igazság királya. Utána azt olvastuk a felolvasott ige szakaszban, hogy az arra menők, tehát vélhetőleg ezek a hétköznapi egyszerű jeruzsálemi polgárok voltak, akik azért hallottak Jézustól egyet s mást, de hát ők is fejüket hajtogatván olvastuk, hogy csóválták a fejüket, és úgy szidalmazták, és mit mondtak a 40. vers szerint? Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapon fölépített, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hát ez az ő nyelvükön egy óriási hazugság volt, mert Jézus soha nem beszélt arról, hogy a jeruzsálemi templomot le akarja rombolni. De beszélt átvitt értelemben a templomról. Hiszen ki a templom, ki az összekötő kapocs az isteni világ és az emberi világ között? Jézus nem a konkrét templomra utalt, hanem mondja is János evangélista, a testének templomáról szólt. Azt viszont le fogják rombolni, de hogyha tökéletes az áldozatom, az Atya visszaadja nekem az életemet, harmadnapra föl fogok támadni. Egyrészt egy óriási hazugság, de másrészt a legnagyobb igazság. Ennyire mélyre süllyedt az emberiség, hogy már nem értjük egymás szavát. Nem tudjuk, hogy miről van szó. Amit itt a legnagyobb gyalázkodásnak tartanak, hogy ugye azzal akarják megvádolni Jézust, hogy ő nem tudom én milyen forradalmár, aki le akarja rombolni a köveket, a templomot, tehát nem értették meg, hogy Jézus a testének templomáról szólt, hogy a templom a csak jelképe annak, amit ő tesz, nem a temploma fontos, hanem az ő testének temploma a fontos, és Jézus ezen ezt értette? De a harmadik hazugság a legfélelmetesebb. Mert ezután azt mondja Máté, hogy a köznép után jöttek a főpapok a vénekkel és az írástudókkal egyetemben, és a 42. versben azt olvassuk, hogy azt mondták, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Nem tudom, hogy belegondoltuk-e magunkat ennek a mondatnak a gyilkos voltába. Mi minden benne van ebben a mondatban? Benne van az, hogy tudjuk, hogy te betegeket gyógyítottál, még azt is tudjuk, hogy halottakat támasztottál fel, te másokat megtartottál, de magadat nem tudod megtartani, akkor az eddigi összes csoda hazugság. Akkor te nem is gyógyítottál igazán. Vagy nem is támasztottál fel, ez szemfényvesztés volt csak. Hát másokat megtartottál, és magadat nem tudod megtartani? Orvos, gyógyítsd meg magadat. Másokat meggyógyítottál, te orvos, magadat meg nem tudod meggyógyítani, az nem orvos. Elhangzott ez is Lukács evangélium a 4. fejezetében olvassuk, Jézus életében is elhangzott ez a mondat, de itt a keresztván gondoljuk meg, hogy Jézusnak mit jelentett ez a mondat. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Hát ez egy olyan óriási vád volt, ez egy olyan óriási leminősítés volt, amit nem tudom, hogy ki hogyan éli az életet, de emberekre lehet mondani borzalmas becsmérlő szavakat. Én azt mondanám, hogy az egyik legborzalmasabb becsmérlés ez, hogy másokkal jót teszel, magaddal nem tudsz jót tenni, másokról gondoskodsz, magad meg, magadról pedig nem tudsz gondoskodni, ez egy óriási becsmérlés és negatív kijelentés. Ugyanakkor fordítsuk meg ezt a mondatot. Azt szoktam mondani, hogy ennél nagyobb dicséretet ember nem mondott Jézusra. A leggonoszabbat akarták megfogalmazni, és ennél nagyobb dicséretet nem mondtak. Mert Jézus azért jött a világra, hogy magát megtartsa. Hát Jézus azért jött a világra, hogy bennünket megtartson. De ennek az ára, hogy bennünket megtartson, az volt, hogy neki el kellett vesznie. A gabona maga, amikor a földbe ül, Jézus magyarázta ezt János evangélium a 12. fejezete szerint, ha a gabona maga földbe ül, ha meg akarja magát tartani, megtartatja magát, akkor ott marad a föld alatt. És semmi nem nő ki belőle. Ha föladja magát, ha elrothad, ha csírázni kezd, akkor egy új növény nő ki majd belőle, és hoz majd 30-60-100-szoros termést. Megteheti a gabonamag is, hogy nem rothad el, és ott a föld alatt szépen megvan. Egy, megvan az egy. Elvetettünk egyet, megmarad az egy. Jézus azért jött el, hogy megmutassa, hogy ő magát meg tudja tartani ezen a világon. Ezért jött el. Ez nem kérdés. Isten persze, hogy meg tudja tartani magát, azért Isten. Isten nem azért jött el, hogy magát megtartsa, hanem azért jött el, hogy bennünket megtartson. De hogy lehet bennünket megtartani? Hogy lehet egy olyan lényt megtartani, aki nem is tudja, hogy ő milyen veszélybe van? Nem is képzeli, hogy mik leselkednek rá. Annyira magabiztos, annyira érdemekből akar élni, annyira úgy gondolja, hogy ez a néhány évtized az ő ügyességére van bízva, az ő sikert kell elérni ebben a néhány évtizedben, mert utána úgyis letesznek a föld alá, és aztán akkor ki tudja, hogy mi van ezután. Az emberek így gondolkoznak. Ma nem így gondolkoznak? Ma is így gondolkozom. Mindent belesűríteni ebbe a pár évtizedbe, ezért olyan mohóma az emberiségnek az a része, akinek erre van is eszköze, pénze, lehetőség, hogy mindent belezsúfolni ebbe 50, 60, 70, 80 évbe, mert hát utána úgyis a nagy semmi vár bennünket. Jézus a nagy semmitől akart bennünket megváltani. Jézus nem azért jött, hogy magát megtartsa, hanem azért jött, hogy bennünket tartson meg. Amikor a leggonoszabbat fogalmazták meg róla az emberek, akkor mondták ki a legnagyobb igazságot. Ki érti ezt meg? Milyen élesen ellentétben áll ez a kétféle felfogás? Érdemből élni és kegyelemből élni. És mit jelentett Jézusnak hallani ezt az ember Krisztusnak is, akinek volt emberi természete, aki azt mondta János evangélium a 10. fejezet alapján, hogy azért szeret engem az én atyám. Mert nekem van hatalmam az életemet letenni, fölvenni. Én most szólhatnék az atyának, hogy atyám, vegyél le innen a keresztről. Én ártatlan vagyok, én miért adjam az életemet olyanokért, akik becsmérelik az áldozatomat, akiknek fogalmuk sincs, hogy mit jelent ez az áldozat. De ebben a felolvasott ige szakaszban hallottunk egy szót Jézustól. Jézus nem szólt egy szót sem. Ilyen beszédes hallgatás ez, nem? Ha megnézzük Jézusnak a kínszenvedéseit, látjuk azt, hogy nagyon jelentőségteljesen hallgatott Jézus. Vegyük csak számba. Például Heródes Antipász előtt is hallgatott, nem szólt egy szót sem. Pedig Heródes beállt a katonái közé, elkezdte csúfolni Jézust. Ráadatta a bolondok fényes ruháját. Messziről lássák meg, mert csillámlik. És Jézus egy szót nem szólt. Pilátus előtt is volt egy pillanat, amikor Jézus egy szót sem szólt. Mikor volt ez a pillanat? Amikor Pilátus úgy akarta menteni Jézust, ez is egy megdöbbentő történet, hogy Pilátushoz, amikor másodszor visszahozzák Jézusnak, kész volt a fejében a terv, hogy fogja megmenteni Jézust. Csodálatos terv volt. Hát köztörvényes bűnözők voltak a fogdájában, és a vezetőjük Barabás volt. Egy egész csapat volt, hiszen Jézust, amikor fölfeszítették, és két latrot emleget a Biblia, a két lator ez a Barabás csapatából való köztörvényes gonosztevők voltak. De Pilátusnak kész volt a terve, kiállítja a két lényt a tömeg elé, és azt mondja, hogy Barabás bocsássam el, vagy Jézust, akit ti názáreti Jézusnak neveztek, És úgy gondolta Pilátus, hogy ennél egyszerűbb dolog nincs a világon. Hát csak rá kell nézni a két arcra. Mindenki arra fog szavazni, hogy Jézust bocsássam el. De hát Pilátus rosszul számított, mert a tömeg fel volt hetszelve, és a vallási vezetők gondoskodtak arról, hogy itt a józan mérlegelés az ne lehessen úr, és Pilátus első mentési akciója nem sikerült. Barabásra szavaztak az emberek. Jött a második mentési akció. Megostoroztatom, folyjon egy kis vér, de hát keresztre nem fogom feszítetni. Hát őrültek ezek, keresztre feszítetni egy ártatlant. És még először gonosztevőnek mondják, utána királynak mondják, hát megháborodtak ezek? Mi van ezekkel? És hogy Jézust megostoroztatja Pilátus, és folyik a vér, de az emberek továbbra is csak kiabálják, hogy feszíts meg, akkor behivatja Pilátus Jézust, hogy újra négy szem közt maradjon vele, és elkezdi vallatni, és Jézus akkor is hallgat. Miért hallgatott? Miért hallgatott? Csodálatos ennek a két világnak az összeütközése. Azért hallgatott Jézus, mert hogyha valaki már háromszor kimondta, hogy nem találok benne semmi bűnt, és mégis megostoroztatja, annak mit lehet mondani? Jézusnak a hallgatása is beszédes volt, súlyos hallgatás volt ez. Ki is jött a béketűréséből Pilátus, azt mondta, így vagdalkozva és indulatosan, hogy nekem nem szólsz, hát nem tudod, hogy van hatalmam szabadon bocsátani, nekem van hatalmam szabadon bocsátani, vagy keresztre feszítetni? Hát akkor már Jézus helyre tett, ezen semmi hatalmad nem lenne, hanem a mennyből adatott volna néked. De milyen szeretettel mondta neki Jézus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. Hogy kérleli Pilátust, hogy enyhíti Pilátusnak a helyzetét, és azt mondja, tudom Pilátus, nem te vagy a főgazember. Azok a főgazemberek, akik a te kezedbe adtak engem. Újra föladja a labdát Pilátusnak, hogy Pilátus, hát ha ennyire világosan látod, hogy nincs bennem bűn, akkor mi akadályoz meg abban, hogy te magad hozd meg a döntést, ne a tömeggel hozasd meg a döntést, ne a tömeg elé állíts ki bennünket Barabással, ne a tömegnek akarod kedvezni, hogy megostoroztatsz, hanem te hozd meg a döntést, hogy szabadon bocsássad. És milyen csodálatos János evangélium a 19. fejezetében ezután azt olvastuk, ettől a perctől fogva igyekezett Pilátus szabadon bocsátani Jézus. Igyekezett. Ugye el tudom gondolni, szólt a katonáinak, hogy most befejeztem már ezt az egész szétszót, tessék, szabadlábra fogom helyezni, és amikor így kezdődött ez a sürgés forgás, hogy a magam részéről befejezem a kihallgatást, és az emberek erről tudomást szereztek, hát akkor használták ki Pilátus késlekedését, és akkor valaki bekiabálta, szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. És ez megpecsételte Pilátus sorsát. A késlekedő, habozó Pilátus sorsát megpecsételte. De azért idéztem fel ezt a jelenetet, mert tényleg egy olyan dráma, amit mindig magunk előtt kell, hogy lássunk, és ennek a Pilátussal való küzdelemnek egyik drámai pontján Jézus hallgatott. És utána a hallgatása után pedig nagyon szelíden azt mondta, hogy nagyobb a bűne, nagyobb a papok bűne, mint a politikusok bűne, annak, aki a kezedbe adott engem. És a harmadik hallgatása Jézusnak itt volt a keresztván. Azért elgondolhatjuk, hogy ott függött a feje fölött a felirat, hogy a Jézus a zsidó királya, vádolták a templom lerontásával, és elhangzott ez a kijelentés, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Kedves gyülekezet, ebbe a harmadik hazugságba, ami a legnagyobb igazság, hadd fogózkodjam bele még egy kicsit. Úgy gondoljuk, hogy nem fognak ezek az események megismétlődni a történelemben? Úgy gondoljuk, hogy a történelem előre haladtával nem fog ez a kétféle szemlélet ugyanilyen drámai erővel összeütközni. Ha Jézus első eljövetelekor összeütközött, úgy gondoljuk, hogy nem fog a második eljövetel előtt összeütközni. Hogy Krisztus követőire a legnagyobb rágalmakat fogják szórni. És Krisztus követői viszont, ha igazi követői Krisztusnak, világosan fogják látni, hogy amiben az emberek fáradoznak, az semmire való. A mai emberiség mit csinál? Meg akarja menteni a civilizációját. Azzal hitegeti, önmagát, hogy összefogással, én a globalizációt mindig leszoktam fordítani, mert ez egy csúnya idegen szó, én csak magyarul értek, ha magyar emberek között beszélek. Globalizáció ennyit jelent, hogy világ egység. Az emberiség azzal hiteti önmagát, hogy egy világegységgel, egy világösszefogással meg lehet menteni a civilizációt. Csak ezzel. Akkor kik a legnagyobb ellenségek? Ki ebben nem vesznek részt. Ez 2x2=4. Hát a világegységgel meg lehet menteni a civilizációt, és vannak, akik nem vesznek ebben részt, azok nem a császár barátja. Hát azok bármi kevesen vannak is, de meg akarják hiúsítani az emberiségnek ezt a csodálatos összefogását, és ezt a megmentő akcióját. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy Jézus, aki átélte ezt, aki átélte és hallotta a legnagyobb hazugságokat, meg a legnagyobb igazságok voltak, nem gondoskodott előre arról, hogy amikor a követői belejutnak majd ebbe a helyzetbe, akkor ugyanúgy helytálljanak, mint ő, hogy a keresztfán sem lehetett provokálni Jézust, a keresztfa szenvedései között sem lehetett egyetlen egy rossz szót Jézusból kicsikarni. Lapozzunk vissza a Máté evangélium a 24. fejezetéhez, és Jézus mielőtt önmagát adta volna érettünk, egy hatalmas beszédet elmondott, és én hiszem azt, hogy a mi közösségünkben ezt a beszédet nagyon kivételes megbecsüléssel övezik, szinte mindenki ismeri Jézus nagy apokaliptikus beszédét, nem csak Máté 24., hanem Lukács 21. és Márk 13. fejezetében is, de valahogy mégis az az érzésem, hogy mégsem vesszük egészen komolyan, legalább nem úgy, mintha Jézus igazi követői lennénk. Mert hogy mondta Jézus a Máté evangélium a 24. fejezet 4. versétől? És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Az egész beszédnek a kezdő mondata ez. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Hadd álljak meg ennél a mondatnál, mert csak egy másik példát szeretnék hozni, innen távoli példa, de ugyanez a jellegzetessége. Sokan kérdezik tőlünk, hogy mi a véleményünk a mai kor karizmatikus jelenségeivel kapcsolatban. Karizmatikus közösségek betegeket gyógyítanak, csodákat tesznek, nyelveken szólás van a köreikben. És amikor például engem megkérdeznek, hogy erről mi a véleményem, akkor vissza szoktam kérdezni, hogy hol beszél erről a legrészletesebben a Szentírás, magáról erről a jelenségről, tehát a nyelveken szólásról és az ilyen bizonyos közösségekhez kötődő jelenségekről. Akkor mindenki mondja az 1. Korintus levél 12.-14. fejezete között. És hogyha ezt tudják az emberek, akkor megint fölteszek egy kérdést, hogy de mivel kezd, mi az első mondat ennek? Amikor Pál apostol elkezdi az okfejtését, ez három fejezetre való okfejtés, középütt a szeretet himnuszával, ami bele van szőve ebbe az okfejtésbe, de az egész három fejezetnyi gondolatmenet, mivel kezdődik? A lelki ajándékokról pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanságba legyetek. És senki nem figyeli meg. Hogy csak azért terjednek ezek a jelenségek, és azért hitetik el az embereket, hogy ez a lélek kiáradása, meg a mi közösségünk az igazi közösség, mert hát itt nyilatkozik meg a léleknek ez az ajándéka, mert tudatlanok az emberek. Tudatlan, nem ismerik az Isten igéjét. Hogy mondta Jézus Márk 12.24-ben, az egyik legnagyobb jézusi mondat, ez a Márk 12.24, azért tévelyektek. Súlyos mondat, súlyosan kezd. Miért van tévegés a világon? Miért van ez a sok tévei? Azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ezért van ez a sok tévegés. És most visszatérek a Máté 24.4-hez. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Jézus nagyon nyomatékosan hangsúlyozta ezt, hogy hogy a hitetésnek az ereje, hogy megy előre a történelem, a hitetés ereje egyre nagyobbá válik. És Jézus második eljövetel előtt ugyanígy összeütközik az igazság és a hamisság. És amit hamisságnak tűnik sokszor igazság, és ami igazságnak tűnik sokszor hamisság, és a kettő között hogyan tudsz különbséget tenni? Itt teszik fel az emberek a kérdést, na, tehát én egyszerű ember vagyok, hát én még nem is ismerem úgy a Bibliát, mint ilyet. Hogyan tegyek én különbséget? És akkor mi a válasz erre? Igenis, ismerd meg a Bibliát jobban, mint mi ismerjük. Ismerd meg a Bibliát úgy, mint azt neked Isten ajándékba adta. Téged az Isten akar vezetni. És Jézus maga is figyelmeztetett el, hogy valaki el ne hitessen. Tehát én vagyok itt mellettetek, Krisztus. Én az isteni beszéd közvetítője. Isten mindennel ellát bennünket. Ti meg emberekre néztek? És akkor itt tudjuk jól, hogy Jézus a 6. és a 8. vers között elmondta, hogy a második eljövetel előtt az első szakasz, aminél már világos, hogy nagyon közel a vég, ez az lesz, hogy hallanunk kell majd háborukról, háborúk híreiről, hozzáteszi, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Tele van ilyen bebiztosító mondatokkal Jézus beszéde, hogy vigyázzatok, nehogy elhiggyétek, hogy ez a vég. Nem, ez még csak a kezdet, ez még csak a kezdetnek is a kezdete, a sok nyomorúságnak, a vajudási fájdalmaknak kezdete, de utána majd jön a nyomorúság is. Én azt gondolom, hogy akik már járnak a gyülekezetbe és átgondolták a proféciákat, a 6., 7., 8. versre már nem mondják azt, hogy ezt várnunk kell, ugye? Ebben már benne voltunk, vagyunk. Ez már elkezdődött évtizedekkel ezelőtt. Ez a csillapíthatatlanul izgatott világhelyzet, ez a sok háború, a nemzeteknek az etnikai feszültség, ez mondja, hogy nemzet nemzet ellen, ország ország ellen, gazdasági versengés és harca a fennmaradásért, hogy egyáltalán legyen mit ennünk, mert késhegyig menő harc megy a gazdasági érdekterületek megszerzésért, és közben pedig a világ éhezik. Tényleg igaz, hogy naponta 50 000 gyerek hal meg Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában. Itt a mi kontinensünkön is, amit csinálnak a gyerekekkel, fiatalokkal, az borzalma. Csak Európában 5 millió gyerek pedofíliának az áldozata. A hivatalos kimutatás szerint. Aztán ezek a dökhalálok, tehát járványos betegségek az embereken, az állatokon, a földindulások, amelyek napirenden vannak, és a héten Magyarországon is volt, és most már ide is begyűrözött, és már mindenütt. Ugye, mert az ember annyira beleavatkozott a földi ökoszisztémába, hogy most már minden bekövetkezik. Recseg, ropog a világ, de azt mondja Jézus, hogy sok nyomorúságnak kezdete. És ebből már eltelt néhány évtized, és akkor azt mondja Jézus a 9. verstől, hogy ami ezután jön, a nyomorúság kezdete után mi jön? Maga a nyomorúság. És a nyomorúságban Jézus külön megvilágította nekünk, hogy nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Miért mond Jézus ilyen súlyos dolgokat? Hát egyrészt azért, hogy kétségtelenné tegye, hogy itt az igazság és a hamisság között föloldhatatlan az ellentét. A Golgotai kereszt ennek a bizonyítéka. Jézusnak is meg kellett halnia. Lett volna más megoldás, hogy ne halljon meg? Ha lett volna más, biztos Isten ahhoz fordul, ahhoz a megoldás. Nem volt más megoldás. Ezt így szoktam az emberekkel megértetni, hogy Isten nem azért küldte Jézust, hogy megöljük, de látta előre, hogy többre nem vagyunk képesek, mint erre. A szőlős gazda nem azért küldte el a szolgáit, hogy bántalmazzák meg, a kútba vessék őket. Utána nem azért küldte el az egyszülött fiát, hogy megöljék. De látta előre, hogy nemhogy nem megbecsülik, hanem meg fogják ölni. De ezt miért engedte meg? Miért küldte el mégis az egyszülött fiát? Azért, mert annyira szeretett bennünket, hogy föl akart ébreszteni a kávaságunkból, hogy lássuk, hogy hova süllyedtünk. Ha nem látjuk, hogy hova süllyedtünk, soha nem fogunk segítségért kiáltani. Ha látjuk, hogy mi Isten gyilkosok vagyunk, akkor talán megrendülünk, és azt mondjuk, hogy miért vagyunk, akkor mi a világon? Hát van így értelme létezni? Mint hogyha egy gyerek azt mondja, hogy a létezésem értelme, hogy megölöm az apámat. Hát van így értelme létezni? Feloldhatatlan az ellentét. A fekete és a fehér között nincs szürke. Az csak a mi tudatunk mossa egymásba. Vagy a fehér oldalra állsz, vagy a fekete oldalára állsz. De hogyha a fehér oldalára állsz, akkor a fekete azt mondja majd rólad, hogy? Mint hogy Jézusa is mit mondtak az utolsó pillanatig. És ezért mondja, hogy először a világ szempontjából, a világ oldaláról jön a nyomás a hívő emberek. Ez a 9. vers, hogy akkor majd nyomorúságra adnak majd benneteket. 10. versben Jézus tovább megy, és azt mondja, hogy a nyomás fokozódik, és a közösségen belül, a keresztény, igazi keresztény közösségen belül is mi történik, akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Kedves gyülekezet, ugyanaz történik, mint Jézus halálakor. Jézus halálakor, ugye tudjuk, hogy a külső nyomás, ki képviselte a külső nyomást? Elsősorban a vallási vezetők. Azt mondja a Jézus életet című könyv, amit jó, hogyha forgatunk, mert olyan csodálatos bekezdések vannak, hogy az ember már 10-szer olvassa, 11-szer és rádöbben, hogy a mai világra hívja fel a figyelmet a szerző. Azt mondja Ellen White, hogy hát a tanítványok is sokszor tanácstalanok voltak. Szerették Jézust, csak nem tudták megemészteni, hogy a vallási vezetők miért nem szeretik. Hát ők tisztelték a vallási vezetőket is, rajtuk csüngtek. És hogy lehet az, hogy a mi mesterünk, akivel reggeltől estig együtt vagyunk, és látjuk, hogy tökéletes mindent, ami tesz, példamutató, de a mi vezetőink nem szeretik. Hogy emésztették meg a tanítványok ezt? 3,5 évig ezzel, reggeltől estig ezzel szembesülni, hogy hát Jézus tökéletes, de nem értjük, hogy a vallási vezetőink meg... Mert hogyan ármánykodnak és fondorlatoskodnak, és minden módon el akarják veszíteni? Nem értjük, nem értjük. Jött a nyomás, egyre nagyobb nyomás. Jézust 1 év után már meg akarják ölni. Ez még Júdában van. Utána átteszi a színhelyét, a tevékenysége színhelyét Galilábot, ott pedig a felneveltetése helyén Názáretben le akarják vetni Jézust a hegyről. Ezt hogy értik meg a tanítványok? Hát gyilkos indulatok vannak. Hát hogy lehet ezt megérteni? És a végén tudjuk, hogy az egyik tanítvány maga is gyilkos lesz, mert Júdásban felülkerekedik ez a gyilkos indulat, és mi volt Júdásban? Ez a Júdás nem tört vett a kezébe, és nem leszúrta Jézust. Júdás egy nagyon finom tervet csinált. Hát ha ő nem engedte meg, hogy királlyá koronázzuk, hát akkor én majd elárulom, és abban a helyzetben, amikor letartóztatják, akkor biztos, hogy hatalmat fog venni a kezébe. Belekényszerítem abba, hogy vegyen kezébe, és legyen király, legyen földi értelemben király. Ő a zsidó királya. Nem vette tekintetbe, hogy Jézus az igazság királyaként jött el. Te meg se hallotta volna, hogy a zsidó királya. Utána a többi tanítvány is azért megrendült, mert ugye mennyire hősködtek a tanítványok Péterrel az élen. Emlékszünk még az egyik tanítványnak a kijelentésére, amikor azt mondja Tamás, hogy menjünk ő vele, halljunk meg vele együtt. Mondja északon, Galileában, hogy menjünk Judába Jézussal együtt, ne féljünk a vallási vezet, menjünk és majd ő vele meghalunk. Hol voltak, amikor Jézus meghalt? Olvasunk Tamásról, hogy egyetlen egy szót is szólt volna ott a keresztfa mellett? Kedves gyülekezet, vigyázzunk, hogy mi a kegyelem által fölépült emberek legyünk, Krisztus igazi követői legyünk, mert ha Krisztus igazi követői leszünk, bármilyen nehézséget túl tudunk élni. Bármilyen támadást túl tudunk élni. De ha olyan szürke követői akarunk lenni, hogy egyik lábunkkal a kegyelem országútján, a másik lábunkkal meg az érdem országútján akarunk járni. Nem hiszem, hogy Jézus Krisztus meg tudna bennünket oltalmazni, főleg abban az időben, amikor már nem csak kívülről jön a nyomás, hanem a gyülekezeten belül is sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. A gyülekezetbe gyűlölet. Ki tudja ezt épésszel fölfogni? Hogy a világban van gyűlölet? Hát van. Az se könnyű mondjuk, gyerekkoromtól fogva sokat gondolkoztam azon, hogy ha én majd egyszer felnőtt leszek, biztos, hogy majd egy olyan környezetbe fogok élni, legalább a családom, vagy a baráti környezet, hogy mindenki szeretni fogja egymást. Hát jó, a gyűlöletet elviseljük, munkahelyről kilépünk, letesszük a gondokat, megyünk haza, mert van egy szerető család. És aztán az ember felnő, és azt látja meg, hogy a legbiztonságosabb hely is az életben, hogyha személyesen nem döntenek Jézus követése mellett, a fehér mellett, akkor az nagyon gyorsan feketévé tud válni, még nem is szürkévé, feketévé. És gyűlölet lehet a családban, gyűlölet lehet barátok között. Amikor az egyik legjobb barátom szembefordult velem, és mivel a hit miatt engem nem követett, és utána mindenféle elmeháborodottnak elmondott, és hogy átéltem ezt, hogy mit jelent egy barátot elveszíteni. Ez már felnőtt fejjel történt. Félelmetes dolgok ezek. De ehhez csak Krisztus adja meg az erőt, mert Jézus Krisztusnak is sok mindenkit el kellett veszítenie. Sok mindenki szembefordult vele, és az emberek hajtogatták a fejüket, és nagyon okosakat mondtak, hogy lerontja a templomot. Na hát akkor most mutassa meg, hogy akkor mentse meg magát, ha 3 nap múlva felépít, akkor szálljon le a keresztről, vagy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Gondoljuk meg, hogy Jézusnak a fülére, a tudatára milyen súllyal nehezettek ezek a kijelentések. Én azt gondolom, hogy nekünk ezeken ugyanúgy át kell mennünk. És jön a 3. dolog a 11. versben, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Végsőkig megy a küzdelem. Nem csak kívülről nyom a világ, mondjuk a globalizáció, a világ összefogás. Nem csak belülről nyom, hogy a gyülekezetben is megoszlás van, mondjuk például az ökumenizmus, vagy bármi más dolog miatt, amiket az ördög előre elkészített, hogy jó nagy ékeket verjen a hívő és a hívő közé. De utána jön még egy újabb áradat, sok hamis próféta támad, akik sokat elhitetnek. Hadd tegyem föl a kérdést a 11. versen, honnan jönnek ezek a hamis próféták? Ezek a világból jönnek, vagy a gyülekezetből jönnek? Vagy mind a két helyről egyszerre? Gondolkozzunk ezen. És mivel, hogy jön a 4. szakasz, mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, ugyanakkor a világ egyre sötétebb lesz, az éjféli órakor lesz a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. A szeretet sokakban meghidegül, és ott állunk, hogy most akkor mi marad? Hát meg lehet maradni ebben a helyzetben? Hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor Jézus ott függött a keresztfán, mi volt az embereknek az érzése? Az, hogy kudarc, vereség, és minden elveszett. Kudarc, vereség, és minden elveszett. És itt is a végső időkben is kudarc, kudarc után a világ is nyom, a gyülekezetben is megoszlás, hamis proféták kívülről, belülről, közben az élet nemhogy nem jobbul, de a gonoszság csak sokasodik, az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárlók, kérkedők, ez bejön a gyülekezetbe, és iszonyatos fölfordulás az egész világban, de jön az 5. kijelentése Jézusnak, amivel önmagához akar kapcsolni bennünket. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Végsőkig Jézus mellett lenni, és csak Jézus mellett lenni. Kedves gyülekezet, párhuzamba állítható Jézus golgotai áldozata, és a végső idők hívő népének a megpróbáltatása a 2. eljövetel előtt. Erről a párhuzamról nagyon sokat kell majd gondolkoznunk, mert ez nem egy elvi, nem egy eszmei kérdés, ez egy gyakorlati kérdés. És a gyakorlati kérdés az igehirdetést egy gyakorlati tapasztalattal hadd zárjam le, ami nem az én tapasztalatom, egy kedves vidéki testvérnő mondta el nekem, és engem nagyon megérintett ez a tapasztalat. Tudjátok, hogy az utóbbi időben Európában egyre nagyobb az előregedés, és mindenütt gondoskodni kell az idősekről, nálunk is Magyarországon egyre több az idős ember, nem tudnak mindenkit családokban gondozni, vagy bevenni intézetekbe, vagy éppen szanatóriumokba. Tehát van ez a szolgálat, hogy az önkormányzatok kiküldenek ilyen szociális munkásokat, és azok bevásárolnak, fürözték, beszélgetnek, stb. Egyik testvérünk is ilyen szolgálatot végez, és elmondta az egyik szombati délutáni megbeszélésünkön, hogy olyan megrendítő számára, hogy ő már évtizedek óta végzi ezt a szolgálatot, de nem tud még az idősebbekkel sem igazán mély hívő dolgokról beszélni, és nem tudja őket Jézushoz vezetni. Mert hogy hát a fiatalok szaladnak erre, szaladnak arra, hát az egy dolog, de hogy még az idősek, 70-80-90 éves emberek a halál előtt közvetlenül se gondolkoznak arról, hogy most mi lesz, vagy hogy az élettel el kellene számolni, vagy valami. És ez a nagy terhet jelentett számára, hogy már évtizedek óta több száz embernek bevásárolt, lemosta őket, gondozta őket, de amikor arra került volna a sor, hát bizalmukba is fogadták, amikor arra került a sor, hogy most egy kicsit beszélgessünk, hogy miért is élünk, mi a végső célja, hogy kinek köszönhetjük azt is, hogy még így élünk 70-80 év fölött, senkivel szinte nem tudtam beszélni. Azt mondja, most meghalt az egyik gondozottam, és tudtam, hogy kapok egy újabbat, és nagyon imádkoztam a jó Istenhez, hogy kapjak egy olyan idős embert, akivel legalább tudok ilyen dolgokról beszélgetni. És megkaptam az újabb gondozottat, elmentem hozzá, és kiderült, hogy nem tud beszélni. Nem tud már beszélni. Elvesztette ezt a képességét. Nem tud beszélni. Mindent elfogad, életjeleket, de beszélni nem tud. Akkor az első reakcióm az volt, hogy hát Istenem, hát nemhogy jobbat nem kaptam, de még rosszabbat kaptam. De azt mondja, nem hagytam abba a küzdelmet, mert én nem akarom elfogadni azt, hogy a jó Isten nem hallgatta meg az imáimat. És tovább is imádkoztam. És a jó Isten adott nekem egy nagyon egyszerű meglátást. Hát aki nem tud beszélni, az nem tud vitatkozni. Az nem tud elutasítani. És kértem kegyelmet az Úrtól, hogy ellátom ezt az asszonyt, igéket említsek neki. Igéket. Bibliából kivettem, gondolkoztam, hogy milyen igéket érthet meg. És elkezdtem neki igéket mondani. És akkor azt láttam, hogy fény gyúlt a szemében. Fény gyúlt a szemében. Utána mindig imádkoztam, hogy még tudjak neki minden nap igéket. És mindig azt láttam, hogyha én küzdtem, imádkoztam és kiválogattam olyan igéket, mert hallani hallott, visszajelezni nem tudott. Fény gyúlt a szemében. Kedves gyülekezet, azért mondom el ezt az esetet, mert körülbelül ilyen emberiség és ilyen gyülekezet közepet élünk. Az emberiség is végletesen le van taglózva, mintha nem is élne, mintha álmodva élnék az életet. És sokszor a gyülekezet is olyan, mint a fejbe kólintottaknak a közössége. Ki lesz az, aki szól, aki az Isten szavát mondja, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Hiszen az emberiség is félreismeri az Istent, de a gyülekezet is félreismeri sokszor Jézus Krisztust. És a gyülekezet is sokszor díszlépcsőkön akar fölvonulni a mennybe, ahelyett, hogy látná, hogy tövisek és bozót közben vezet az a keskeny út. De ki lesz az, aki önmaga számára megérti, hogy amit Jézus mond, az igaz, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Legyen példa ez az egyszerű testvérünk, hogy a végsőkig, és azt mondja, a fény gyúlt a szemében, és akkor az egész életemre választ kaptam, mert ugyan nem tudok vele beszélgetni, de legalább az, hogy fény gyúl a szemében, valami ígéret, valami reménysugár arra, hogy talán megérti, talán ad neki valamit, talán majd ő is dönt belül az Isten országáról. Mondtam ennek a testvérnőnek, hogy aki küzd másokért, meg aki szeretné, hogy emberek megtérjenek, annak az élete tele kell, hogy legyen ilyen tapasztalattal. Egyszer testvérnő nekem is, vagy 10 évvel ezelőtt szólt, hogy a férje közel van a halálhoz, 40 évi alkoholizmus után gyomorrák fog vele végezni. Hát látogassam meg, fel van polcozva az ágyon, beszélni ugyan nem tud, de hát legyünk ott, és úgy beszélgessünk előtte, és imádkozzunk érte. És el is mentem, és beszélgettem a feleségével, és ő meg ott volt, tényleg fel volt polcozva, hogy párnák voltak a háta mögött, és a jobb keze is így föl volt téve. És a végén, ahogy illő, azt mondja a feleség, hogy te apa, megengedett, hogy imádkozzunk. Csak ennyit tudott tenni. A mutató ujjával ezt. Ez az én esetem, ami a testvérnőnek a fény gyúlt a szemébe. És mondtam neki, 2-3 hét után meghalt a férje, mondtam neki, nézd, amit mi átéltünk, hogy a mutató ujjával ezt csinálta. Lehet, hogy ez az életének a legigazabb, legvalódibb döntése volt, és a Jóisten kegyelmes, mert a kegyelem életrendjébe minden beletartozik. Hogy elfogadod-e a kegyelmet, hogy minek tekinted a kegyelmet, meg az is beletartozik, hogyha valaki azt mondja még az utolsó óráiban, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. Jézus akkor nem hallgatott. Rögtön azt mondta, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsom. És ő pedig ezt mutatta. Mondom, a feltámadás boldog reménységében aludjék a te férjed. És adja vissza neki az Úr az életet, hogyha az Úr látja, hogy ki van, kiben mi van belül. És a Jóisten mindenkiért küzd, hogy az igazi önmaga jusson érvényre. Ki az az ember? Ki végül is? Kik voltunk mi ezen a világon? Magunkból, a magunk erejéből élni akaró emberek, az érdem emberei, vagy elfogadtuk azt, hogy miértünk valaki nem sajnálta az isteni életét, és ma sem sajnálja az isteni életét, mert Jézus halála a Golgotán az pár óra leforgása volt, Jézus küzdelme miértünk az meg már több mint 2000 év, és még ki tudja, hogy a mi életünkben ez meddig folyik, és milyen súlyos harcokat fog átélni, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kedves gyülekezet, bárcsak mi rólunk is elmondanák az emberek, amit Jézusról. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. De örülnék ennek. Ha rólam vagy a gyülekezetünkre azt mondják, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Bárcsak elérkeznénk ide, hogy annyira Krisztussal együtt élnénk, és Krisztus szolgáló életét élnénk, hogy mint legnagyobb rágalmat ezt terjesztenék rólunk, hogy másokat megtartott, magát nem tud, ami egyben a legnagyobb igazság. Jóisten, segítsen meg, hogy azok közé tartozzunk és kerüljünk, akikre Jézus azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, ami számotokra készítetek a világ alapítása óta. Amen. Köszönjük, kegyelmes Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy a Te egyszülött fiad tökéletes példát adott nekünk a Golgotán. Ő, amikor a legválogatottabb vádak hangoztak el, fenségesen néma maradt, hagyta, hogy ezek a mondatok beszéljenek maguk helyett, mik első hallásra a legdurvább becsmérlések. De ha belegondoljuk magunkat, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb dicséreteket az ellenségei mondták ki róla. Ennyire elveszettek vagyunk mi, Istenünk, egész életünkkel, ami hiába való torz életünkkel, és ennyire kegyelmes vagy, és szeretsz bennünket, hogy csak egy a szándékod, egy a gondolatod, hogy felemelj, hogy megválts, hogy megtisztíts, hogy szabadíts, hogy a te örök országodban, mármint megtisztítottak, ott lehessünk. Segíts, Istenünk, hogy a földi életünk minden óráját erre szánjuk. A te legfőbb célodra figyeljünk, hogy veled együtt tudjunk működni, hogy megváltottaid lehessünk, és mi se magunkat akarjuk megtartani, amikor emberek közé megyünk, hanem a te erőd, a te hited, a te kegyelmed, a Szent Lélek által másokat akarjunk megtartani. Köszönjük Istenünk, hogy párhuzamba állítod Jézus győzelmét a végső idők hívő embereinek győzelmével. Köszönjük, hogy erre ígéretet teszel, hogy a népek kincsözöne, a népek gazdagsága fog odafordulni, akiknek majd fény gyúl a szemükben, majd öröm lesz a szívükben, és látni fogják, hogy te létezel, neked van hatalmad bárkit bármilyen mélységből fölemelni. Segíts Istenünk, hogy személyes életünkben is Krisztus megváltottjai és kegyelemből élő emberek lehessünk. Segíts jóságos Urunk, hogy mi is el tudjuk mondani Pál apostollal, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és hogy amire mi csak eljutunk az életben, ami csak vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, és az ő kegyelme bennünk ne legyen hiába való. Segíts, hogy mint közösség is magunkra találhassunk, hiszen az elmúlt idők megpróbáltatásai megmutatták a mi gyengeségünket, törékenységünket. Segíts, hogy ne csak egyen-egyenként figyeljünk a megváltás útjára, hanem mindenki megtegye a köteles részét a közösségért is, hiszen te azt mondtad a proféciákban, hogy nem csak egyes emberek lesznek, hanem lesz egy nép is, minden ágazatból, nyelvből és népből, akik várnak téged, és akik felkészítik az emberiséget, és akikre kiáradhat a te szent lelked. Segíts, hogy hétről hétre ebben megerősödjünk, hogy a gyülekezet, ez a gyülekezet is terveket tudjon foganatosítani, hiszen ha ezt nem tesszük, akkor csak magunkért élünk, akkor csak magunkat akarjuk megtartani. Légy kegyelmes hozzánk, hogy Szent Lelked indíthasson bennünket egy egészen más, magasabb rendű és igazibb életre, hiszen a menny küszöbén az örökké valóság határmesdjéjén állunk, és a további lépés csak azt teheti meg, aki hisz abban, hogy te megbocsátod bűneinket és megtisztíthatsz minden hamisságtól. Légy ebben segítségül mindannyiunknak, akik itt most leborultunk előtted, és tégy többet annál, mint amit mi kérni tudunk, Jézusunk kegyelméből. Amen.